Köszönöm szépen. Az én előadásom az egy meglehetősen sajátságos eseményből vette az ihletet. Nevezetesen az, hogy nálunk van az egyetemi könyvtárban egy könyvtárinformatikai alapismeretek kurzus. Ez gyakorlatilag az egyetemi könyvtár is a bölcsészkar együttműködésével jött létre, amelyben most már minden BA képzésben résztvevő bölcsész hallgatónak gyakorlatilag az első két évben valamikor föl kell venni ezt a kurzust, és kiképződnek gyakorlatilag ilyen könyvtári informatikai ismeretekből, tehát kezdve a könyvtár használattól át a katalógus használatig, és így tovább az elektronikus adatbázisokig, amiket ugye az egyetem fizet elő nagyon sok pénzért. És hát abban a problémában ütköztünk, ami az első ilyen szlájdon látszik, hogy hát az első órákon a baloldali képen látható állapot tükröződik, tehát akkor az mind a 600-an ott vannak, és utána gyakorlatilag kezdve ilyen, innentől kezdve ilyen hiperbolaszerűen majdhogy nem nulla a részvételi arány. És már mindent megpróbáltunk, már próbáltuk megszigorítani a feltételeket, megemelni a vizsgapontokat, beszéltünk a dékán úrral, igazából nem nagyon változott semmi sem. És akkor lehet, hogy itt érdemes elgondolkozunk, hogy biztos a hallgatókban van hiba. Mi úgy gondoljuk, hogy mindent megtettünk, amit lehetett, változtattunk az előadások metódusán, kevesebb szlájddal, több beszéddel, de így sem történt semmi változás. Lehet, hogy magukban a hallgatókban változott meg valami. Lehet, hogy új kihívások vannak a felszín alatt, amikre valamilyen szempontból nekünk válaszolnunk kell. Tehát egyik lehet az, hogy megváltoztak a hallgatói szokások. Ez jelentheti az óralátogatás, tanulási szokásokat, és ezek nyilván új oktatási módszereket is követelnek. Ugye volt szó itt a konnektivizmus, szó, a hálózat alapú elméletek alkalmazása az oktatásban. Ez egy meglehetősen gyerekcipőben jár még legalábbis nálunk az egyetemen. Én oktatok az egyetem bölcsészkarának könyvtártudományi tanszéken. És ott ilyen kísérleti jelleggel már folyt ilyen jellegű oktatás, majd a hálózat alapú oktatás. És hogyha a videótóriumnál tartunk, hogy bármilyen más videó megosztó vagy videótár szolgáltatásnál, akkor nyilván ezekhez új eszközök is kellenek. Illetve, amit itt részben volt szó, de azért úgy lehetett érzékelni, hogy nagyon nehezen vehetők rá a professzorok, a tanárok arra, hogy váltsanak, vagy arra, hogy új eszközöket kezdjenek el használni. Tehát itt egyfajta szemléletbeli változás is kellene ahhoz, hogy egyrészt el tudjunk indulni ebbe az irányba, hogy használjunk új eszközöket, másrészt, hogy megszülessen mondjuk egy olyan vezetői döntés, ami mondjuk ilyen eszközöknek a beruházását vagy felhasználó képzését lehetővé tenné. És természetesen nem feltétlen kell eldobni a régi módszereket, főleg azokat, amik beváltak. Így ezért azt gondolom, hogy ilyen szimbiózisban ez a kettő nagyon jól tud egymás mellett létezni, illetve hát az új és régi módszereknek, tehát a hagyományos oktatás, illetve a hálózatos oktatás, illetve például a videótóriummal megtámogatott oktatás szerintem egymás mellett kéz a kézben nagyon jól megvannak. Szó volt arról, hogy milyen eszközök jöhetnek szóba, hogyha konkrétan arról van szó, hogy egy-egy előadást vagy egy-egy szemináriumot fölveszünk videóra, azt most, tehát most független attól, hogy csatolunk-e hozzá prezentációt vagy sem, milyen lehetőségei vannak egy oktatónak, egy sima mezei egyetemi oktatónak vagy egy tanársegédnek arra, hogy ezeket a videókat elérhetővé tegye az interneten keresztül alapesetben mondjuk a hallgatói számára, hogy másért nem azért, hogy később megnézzék az előadását, vagy mi volt azon a szeminárium, vagy adott esetben gyakorlaton. De nagyon sok megoldás közül lehet választani, ezek közül nagyon kevés az, ami igazából szóba jöhet. Ugye az első ötlete mindenkinek valószínűleg YouTube lenne, hogy YouTube-on alapértelmezés szerint csak 10 perces videókat lehet közzétenni, ez már kapásból elvágja a lehetőségeinket, hiszen nem lehet egy másfél órás szemináriumot sem föltolni YouTube-ra, kivéve ugye ott a YouTube Edu. A YouTube Eduhoz viszont kell egy ilyen YouTube ilyen partnership programban részt venni, ahol bizonyos keretek között szintén meg van kötve a kezünk. Ugye a nagy külföldi egyetemek, ugye az MIT, a Harvard saját YouTube csatornával rendelkezik, tehát nekik nem probléma az, hogy oda fölnyomják az adatokat. Illetve hát ugye érdekes mondani, a külföldi oktatók nem riadnak attól vissza, hogy őnekik attól kevesebb szerepük lesz, vagy nehogy Isten elveszítik az állásokat azért, mert nincsen rájuk szükség, hiszen az interneten minden elérhető. Ez ugye nem így van, hiszen attól még nem kap valaki MIT-s vagy Harvard diplomát, hogy megnéz 10 vagy 100 ezer ilyen előadást, hiszen a kettő azért nem ugyanaz. Tehát az nem egyetemi képzés. Tehát nem tud visszakérdezni az oktatótól, nem jár be az órára, nem kapja meg a könyveket, stb. Tehát ugye hagyományos egyetemi oktatás kereté között ezek adottak. Utána ugye nálunk van ez az Inda videó szolgáltatás, ugye már Inda méltől kezdve Inda minden van. Tehát ezeket én ilyen populáris videótáraknak nevezném, hiszen nem föltétlen tudományos igényesség jellemző őket, illetve nem rendelkeznek azokkal a funkciókkal, amikkel mondjuk a videótúrum igen, és nem a saját igényeink szerint tudunk benne dolgozni. Amit ezek közül a úgymond kereskedelmi vagy dobozos modellekből mégis kiemelnék, az a kettő, az egyik a My Showroom TV, meg a Ustream. Visszakanyarulok egy picit a konnektivista módszerekhez. Két ilyen konnektivista kurzuson vettem részt. Az egyik a magára a konnektivizmusról szólt, a másik pedig egy ilyen weblapkészítő, hát ilyen tanfolyam volt, ilyen gyors talpaló. Én magam is az egyetemi könyvtárnak a honlapját fejlesztem. Tehát igazából nekem módszertani szempontból volt érdekes ez a két kurzus, és ott a Ustream-et használták. Tehát a Ustream-ről azt kell tudni, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás, tehát ilyen freemium modellen működik. Tehát van a felhasználók mondjuk 95%-a számára ingyenesen használható, illetve aki plusz funkciókat szeretne, az viszont keményen fizetnie kell. Tehát ez ilyen keresztámogatás rendszerben működik, az 5% fizetős felhasználó látja el gyakorlatilag hozzáférésre azt a 95%-ot, aki soha az életben nem akar ezért fizetni, semmiféle szín alatt. És Ustream-nek van egy olyan érdekes funkciója, ami talán esetleg a videótúrimba is idővel valami modul jelleggel bekerülhet, föltéve, hogyha lesz rá kellő igény, meg persze fejlesztési kapacitás. Az pedig az, hogy egyrészt, hogy élőben lehet ott adásokat nyomni, tehát itt is vannak csatornák, kategóriák, ez a fajta elrendezés a videóknak megoldott. Viszont lehetősége van az online előadásba belekérdezni a hallgatóságnak egy cseten keresztül, amennyiben ezt előzőleg engedélyeztük. Tehát van egy chat csatorna, és ott lehet mindenfélét kérdezni. Tehát mondjuk én ezt leginkább ilyen távoktatás vagy levelezős hallgatók esetében tudom elképzelni. Viszont ugye ennek a módszernek megvan az a hátrány, hogy ez legalább két ember kell, jó esetben. Ugye egy az előadó, aki nyomja az okosságokat a hallgatók fejébe, meg van egy chatmester, aki azért odafigyel, hogy miket kérdeznek, és hogyha van valami értelmes kérdés, akkor nyilván az előadóval előzőleg egyeztetve, vagy mit tudom, egy 5 perces szünetben megkérdezi, és akkor utána megválaszolásra kerülnek ezek a kérdések, vagy pedig mondjuk az előadás végén az oktató vagy írásban, vagy szóban, amíg tart a streaming, addig szépen válaszolgat a kérdésekre. Tehát azt gondolom, hogy ez egy lehetséges irány, tehát ha más nem, tehát hogyha mondjuk nem áll rendelkezésre a tanszéken vagy adott intézetbe megfelelő kamera, tehát struktúra vagy hozzá szakember, akkor ez a megoldás arra jó lehet, hogy egy oktató egy laptoppal, meg egy viszonylag jó minőségű webkamerával fölvértezve szépen tudja rögzíteni az előadást, illetve, ja még azt nem mondtam, hogy lehet váltogatni szépen a laptop, illetve a számítógép képernyője között, illetve a kamera között, ami veszi magát az előadót. Ez ugye abban az esetben lehet jó, hogyha olyan jellegű előadásról vagy oktatásról van szó, szóval nagyon fontos mondjuk megmutatni. Például mondjuk egy webszerkesztés során mondjuk a forráskód az nagyon-nagyon fontos dolog, vagy mondjuk PHP vagy JavaScript esetében, hogy ott akkor megmutassuk az adott kódrészletet, vagy bármilyen tetszőleges alkalmazást, vagy képet, vagy videót a számítógépre. A másik ilyen az a My Showroom TV, ez már magyar nyelven is elérhető. Annyiban más, hogy itt magát a videószerkesztést nagyon jól támogatják, tehát az utómunkálatokra, illetve mindenféle fázisára ennek a videórögzítésnek vagy ajánlanak valamilyen szoftvert vagy hardvert, ingyenes vagy fizetős megoldást. Úgyhogy, hogy mondjam, tehát a dokumentáció ennek a My Showroom TV-nek jobb. A Ustream-hez viszont van egy külső szoftver, amit le lehet tölteni, ez a Ustream producer névre hallgat, tehát hogy mindenkinek van egy, aki ide beregisztrál, van egy ilyen Ustream-es azonosítója, ezt a desktop alkalmazás indítás után meg kell adni, és akkor már is a saját fiókomba vagyok, és onnan indíthatok egyrészt videórögzítést, vagy mondhatom azt, hogy egyből kinyomom az internetre, streamingbe. Meg lehet hirdetni időpontokat, hogy ekkor és ekkor lesz előadás, és akkor itt lesz az URL, és akkor amikor a csatorna él, akkor a hallgatóság rácsatlakozik, és megnézi szépen. Az ilyen kisebb szolgáltatások, még a Vimeo, az, ami még ebből a szempontból érdekes lehet, vagy a Ning, ami mondjuk nem kimondottan videó megosztó, az inkább egy közösségépítő portál. És hát ugyanez elmondható a Ustream-ről, meg a My Showroom TV-ről is, hogy lehetnek úgymond ilyen követők, akik csatlakoznak vagy az én csatornámhoz, vagy egy-egy videóhoz, és akkor ebből a szempontból az is jól mérhető, hogy hányan nézték meg az előadásomat. Úgyhogy arra a kérdésre, hogy mivel lehet elindulni ezen az úton, mondjuk az oktatásban, akár távoktatásról van szó, vagy akár speciális felhasználói csoporttól, azért lehet választani ezek közül az eszközök közül. Illetve hát a videótórium az, ami szerintem a legjobban ötvözi ezeket az igényeket. Itt arról már volt szó, hogy ezen a szlájdon már nagyjából átbeszéltem, vagy elbeszéltük azt, hogy mi mindenre jó. Amiről még nem beszéltem, az az életosztig tartó tanulás, meg az e-portfólió. Illetve hát az intézeti tudásmenedzsment, vagy a belső továbbképzések. Tehát az egy nagyon jó dolog, hogyha mondjuk az elektronikus portfólióra gondolunk, mondjuk egy-egy előadás, ez az előadás, amit most itt rögzítünk, ez az én portfóliómba majd valamikor bekerülhet. És hogyha van egy jó elektronikus portfólió rendszer, mondjuk egy Mahara, ami a Moodle nevű e-learning keretrendszerrel nagyon jól összepárosítható, hiszen a fejlesztőik nagyjából ugyanazok, akkor ezt a portfólió elemet én be tudom ágyazni az én portfólió oldalamba. Tehát az nagyon fontos dolog, hogy ennek legyen egy ilyen exportja. Igen. Vágvölgyi Csaba, igen. Ami pedig az intézeti tudásmenedzsmentet illeti, nálunk erre speciális példa az, hogy nálunk vannak belső továbbképzések, viszont arra még nem volt igény, vagy nem merült föl ötletként, hogy ezeket a belső továbbképzéseket fölvegyük, és valamilyen szempontból ezt elérhetővé tegyük később. És igazából ez a fajta felállás, ez igaz a könyvtári informatika alapismeretek kurzusa is. Tehát ez nagyon hasznos dolog volna, hogyha ezeket az előadásokat rögzítenénk, és egy megfelelő, jól visszakereshető rendszerben rögzítenénk, és talán akkor a hallgatók is jobban harapnának erre. Tehát borzasztó nehéz helyzetben vagyunk, hogy egyrészt próbáljuk őket motiválni, másrészt pedig próbáljunk megmaradni egy standardnál, amilyennél a láb azért nem szeretnénk adni, nem szeretnénk nyilván elvenni a hallgatók kedvét se. Ugyanakkor arra is jó lenne, például az egyetemi könyvtár honlapját rengetegen látogatják, szerencsére, hogy mondjuk az egy jó ötlet volna, hogy a többi kart is bevonni ezzel, vagy ebbe a folyamatba, vagy ebbe a felhasználó képzésbe azáltal, hogy mondjuk egy-egy ilyen jó sikerült előadást, azt szépen kipakolnánk a honlapra, ennek semmi akadálya nincsen. Ez igazából döntés kérdése, tehát az én felettesémnek a döntése, hogy ebben az irányban lépünk el, de az egy jó ötlet lehetne, akkor egyfajta, hát hogy mondjam, propagandát vagy reklámot tudnánk csinálni a könyvtár számára. Sokan nem is tudják, hogy vannak ilyen képzéseink. Van egy Reflex nevű hivatkozáskezelő rendszer, az egyetem fizeti elő sok pénzért, és a hihetetlen nagy marketingbe kerül a könyvtárnak, mire elimádkozzuk oda az oktatókat, meg a hallgatókat, de azért szép számmal tartunk előadásokat ebben a témában is. És ezek ráadásul ilyen kétorosszás képzések, állatira lefáradnak az oktatók is, de főleg a hallgatók, tehát soha nem hallottak még erről, és nagyon jó lenne az, hogy szintén ezt vissza tudják nézni. Tehát nem kellene, egy PowerPoint prezentációból nem tud fölkészülni egy hallgatóság. Tehát a könyvtári informatika alapismeretek kurzussal is az a probléma, nagyon jó előadások vannak, van hozzájuk ilyen-olyan prezentáció, és abból készülnek fel a hallgatók. Tehát amikor 600 hallgatóból eljön 40, tehát pont az én előadásom volt két hete, és megszámoltam, 3-an voltunk előadók, 43-an voltunk a 600 fős teremben. Tehát erre gondolok, amikor arról beszélek, hogy szomorúak vagyunk, hogy nem járnak többen. Viszont ezekkel az eszközökkel megtámogatva lehetőségünk nyílna arra, hogy egyrészt a hallgatók vissza tudják nézni ezeket, másrészt, hogy más hallgatók, vagy más az egyetem más részeiből oktatók értesüljenek erről a lehetőségről. Tehát az, hogy mit tudjon egy ilyen rendszer, itt nagyon sok szempontból már ugye elhangzott ma, hogy milyen egy jó videó megosztó szolgáltatás, vagy egy videótár. Nyilván, hogy hozzáférjünk bárhonnan, bármikor, hogy biztonságos legyen. Ez alatt lehet érteni azt is, hogy csak bizonyos felhasználók egy csoportjára legyen érvényes a hozzáférés, vagy egy időszakra, illetve hát az, hogy a rajta lévő adatok azok biztonságban legyenek, redundánsan legyenek tárolva, stb. Vagy igényes tartalom legyen, tehát ne legyünk egy második vagy sokadik YouTube, ahova mindenki föltöltet mindenféle anyagot kontroll nélkül, tehát ez azért fontos. A jó visszakereshetőségről pedig nyilván egyrészt a megfelelő Thesaurus vagy taxonómia, illetve a címkézés, ugye a szabad címkézés az mindenféleképpen elegendő szabadságot biztosít arra, hogy egyrészt szabványos legyen a leírás, másrészt az, hogy az olvasónak vagy a hallgatónak a szempontjai szerint is visszakereshető legyen egy-egy tartalom vagy egy-egy videó. A beágyazhatóság azt mégis szinte mindegyik tudja. A visszacsatolás biztosítására itt pont azt értettem, hogy legyen egy ilyen feedback a hallgató részéről, vagy a felhasználó részéről, hogyha mondjuk egy olyan rendszerben gondolkozunk, ami éppen real-time, tehát valós időben nyomja ki az adatokat az internetre, tehát mondjuk kvázi egy ilyen chat szolgáltatás, ezt mondom, ez a lehet, hogy az én agylövésem, ezt majd kiderül, hogy erre mennyire lenne igény, meg hát persze a fejlesztésre. És az szintén egy jó dolog, hogyha egy közösség alakul ki e körül, illetve különféle csatornákon, mondjuk így web2-es eszközöket, tehát Facebookra, Twitterre, stb. Ki lehet nyomni, vagy éppen Digóra ezeket az URL-eket. Hát szándékosan raktam be ezt a szkanderezős képet, de ez valójában egy megtévesztés, hiszen azt gondolom, hogy adaptívan kell használni ezeket a rendszereket, tehát itt nem szembenállásról van szó, inkább csak a különbségeket szerettem volna kiemelni a kettő között, de valójában azt gondolom, hogy ez az alsó kép az igazi, tehát ezek kéz a kézben tudnak járni egymás mellett, ez szerintem nagyon jó, megférnek egymás mellett. Ugye a dobozos vagy ilyen out-of-box megoldások mellett, vagy ellen az szól, ugye másokra vagyunk utalva. Tehát, hogyha csak arra gondolunk, hogy egy harmadik személy kezében van a videónk, amiről az se biztos, hogy egy év múlva, öt év múlva, fél év múlva egyáltalán elérhető lesz, akkor ez eléggé visszatudja hát tartani azt a döntést, hogy miért használjunk. Tehát a hosszú távú megőrzés, akkor a privacy az szintén egy nagyon fontos dolog, illetve az, hogy ezek csak részben ingyenesek. Tehát freemium modell alapján egy darabig ingyenesek, vagy a legtöbb embernek ingyenesek, de mondjuk speciális igényeket már nem tudnak kiszolgálni. Ugye a videótornyomiról mondhatjuk azt, hogy a miénk, tehát nekünk készült a mi szempontjaink figyelembevételével, mi egyedi igényeinkre van szabva, még ha nem is támogat minden olyan funkciót, amire esetleg a későbbiekbe gondoltunk, de legalább megvan a lehetőségünk arra, hogy ezt tudjuk jelezni, és hogy mondjam, tehát ez az imáink meghallgatása találnak előbb-utóbb, én azt gondolom, megvan benne a jogosultságkezelés, ugye az autentikációs biztosít van, és hát számunkra ingyenes, és hát értünk van. És végezetül, hogy hogyan tudnak ezek a funkciók megvalósulni. Hát azt gondolom, hogy kell egy egységes intézményi akarat ahhoz, hogy ilyen eszközöket használjunk. Tehát nálunk legalábbis én azt tapasztalom, hogy itt elhangzott, hogy ilyen demokratikus, vagy ilyen szelíd erőszak, az lehet, hogy néha nem árt. Tehát nálunk nagyon adhok jelleggel használunk, vagy nem használunk ilyen eszközöket. Tehát a könyvtár tanszéken gyakorlatilag nálunk, én meghívott előadó vagyok, de mindenki teljesen más módszerekkel tanít. Tehát azt tudom mondani, hogy mondjuk az oktató 95%-a még mindig a hagyományos módszerekkel tanít, és nem is biztos, hogy nyitott arra, hogy új eszközöket használjanak. Másfelől ott van a Pszichológiai Intézet, én csinálom nekik, vagy én tartom karban az ő Moodle keretrendszerüket, és abszolút nyitottak, tehát ők a másik véglet, és ott egységesen intézményleg van egy ilyen akarat, meg egy ilyen egyezmény, hogy már pedig mindenki Moodle-t használ. És nyitottak, és erre is használják is, és ez nagyon jó dolog. És valószínűleg tartom, hogy ők hamarabb fognak beruházni adott eszközökre, vagy esetleg egy technikusra, még pluszba, aki segítkezik kezelni ezeket az eszközöket, vagy szupportot nyújtani az oktatóknak. Úgyhogy mindenféleképpen ebből a szempontból örvendetes dolog, de az, hogy ez összeegyetemi szinten ez így működjön, hát azt nem tudom, arra szerintem még várnunk kell, legalábbis nálunk. És legalább ilyen fontos az, hogy tehát ugye beszéltem arról, hogy kell egyfajta szemléletváltás ahhoz, hogy belevágjunk, hogy nyilván némi merészség is, belevágjunk ebbe az útba, de én azt gondolom, hogy mindenféleképpen erre tart a világ, tehát erre előbb-utóbb sor kerül, és az már rajtunk áll, hogy ez mennyire fog fájni. Tehát az oktatókat elsősorban azt gondolom, őket kell meggyőzni arról, hogy ez nem maga az ördög, hanem ez jó dolog, és nyilván ugye itt az IKT tudásról is szó van, tehát egy alapos felhasználóképzés mindenféleképpen elengedhetetlen ehhez, már csak azért is, hogy tudják, hogy van ilyen, és hogy merjék használni biztonsággal. Tehát nyilván azt gondolom, hogy ezek a rendszerek majdhogy nem bolond biztosan annak megcsinálva. Egy olyan embernek, aki 30 éve más módszerekkel tanít, borzasztó nehéz lehet váltani egy ilyen új rendszerre, és én ezt abszolút megértem. Köszönöm szépen a figyelmet. Van-e kérdésük esetleg, vagy észrevételük, vagy hozzáfűzni valójuk, vagy véleményük? Ezt szívesen.